az a tény, hogy George Simeon, az AUR elnöke 40%-ot ért el az államfőválasztások első fordulójában, az azt jelenti-e szükségszerűen, hogy azok, akik rászavaztak, azok szélsőségesek?
Nem jelenti azt szükségszerűen, akik rászavaztak, azok szélsőségesek volnának, hisz alapvetően itt a népesség egy jó része protestszavazó volt. Ez a jelenség már a román politikában azért eléggé elterjedt az utóbbi 2-3 választás kapcsán. Ez egyértelmű volt, hogy különböző helyzetekben az emberek úgymond dacból ütik a pecsétet egy olyan jelöltre, aki azt állítja magáról, hogy ő a fennálló rendszer ellen lép fel, ennek valami fajta alternatíváját képviseli, még akkor is, hogyha ez az alternatíva nem tiszta, nem feltétlenül átlátható. Még az sem biztos, hogy akik rászavaznak, egyetértenek azzal, amit ez az alternatíva esetleg képvisel, vagy valamilyen szinten felmutat. Tehát itt sokkal inkább azt lehet mondani, hogy azok között, akik valamifajta autoritér megoldást szívesen támogatnának Románián belül, ezek kitették mondjuk, hogy ennek a szavazóközösségnek felét, ez mondjuk, hogy egy picit ilyen nagyon általános becslés, azt szokás mondani, hogy Romániában 20% körül vannak azok, akik az autoritér megoldást támogatják, és hát akkor tegyük hozzá, akkor még egy olyan 20% azok, akik ez a fajta egyértelmű protestszavazatokként támogatták ezt a jelöltet.
Mit jelent ez a társadalmi frusztráció, illetve hogyan szüntethető meg?
Egyrészt ez a társadalmi frusztrációnak nagyon sok gyökere van, azt lehet mondani, hogy az általánosabb gyökere az pontosan azzal a jóléti fordulattal függ össze, amely Romániában hozzávetőleg 2002-2005 között valamikor állt be, tehát értsd úgy, hogy egy gazdasági stabilizációval járó valamelyes jóléti fordulat, igazából az utóbbi 10-15 évben mondjuk azt, hogy futott ki ez a jóléti fordulat, és ilyen szempontból egyértelmű volt, hogy az átmenet nyertesei és vesztesei nagyon jól elkülönülnek egymástól, mi több, egy jelentős középréteg elég sokban részesült ebből a jóléti átmenetből, míg mások igazából szegénység spektrumából sokanak sikerült kijutni, és soknak sikerül eljutni egyről kettőre, de ez jelentős erőfeszítésekkel jár, nagyon-nagyon nagy társadalmi erőfeszítésekkel és fizikai, gazdasági, más jellegű erőfeszítésekkel jár, tehát úgymond a szegénység, ami végigkísérte a romániai átmenetet a 90-es évek során, a 2000-es évek elején, annak a spektruma megszűnt, de az a fajta középosztályosodási folyamatnak azért van egy olyan rétege, amelyik esetében ez a fajta középosztálybeli életviteli normát nagyon nehéz megvalósítani. Ugyanez van a diaszpora esetében is, aki még a zenején sikeresnek érezhette magát, hogy többnyire eléggé jelentős erőfeszítésekkel sikerül a különböző célországokba valamilyen fajta stabil életvitelt felmutatni. Ez a stabil életvitelből származó nyerességek, egy second hand autó, stb. Ez még akár valamilyen szinten úgy tűnik, hogy kiemeli őt, nyertesé teszi az itthon maradottak viszonyában, de viszont amiután az átmenetnek a hosszú nyertesei, ezek jelentősen nem egyről kettőre léptek elő, hanem, hogy mondjam, hogyha ez ilyen skálán gondolkozunk, akkor valahol 8 és 10 között vannak, tehát különösebb erőfeszítés nélkül jelentős és látványos gazdagodást értek el. Tulajdonképpen ez a fajta frusztráció alakult ki. Szokás mondani, ezek az emberek nem érzik méltányosnak ezt a fajta jelentős nehézséget. Nem mondanám, hogy osztályharcként értelmezhető, de ennek a fajta valamilyen analógiájából van. Úgy érzik, hogy tulajdonképpen ez a fajta jelentős gazdasági előrendülés, ennek a gyümölcseinek a visszaosztása, ez nem volt teljesen méltányos. Az elemzők emlegetik is, hogy hát Románia gazdasági sikerét annak köszönhette, hogy az olcsó munkaerő országaként lépett fel, és hát tulajdonképpen gazdasági előhozás, ez az olcsó munkaerő lázadásáról is beszélhetünk egy részt. Tehát ez az egyik oka ennek a történetnek. Annak a közvetlenebb kiváltó politikai oka, hogy a politikai rendszer tulajdonképpen nem egy olyan típusú rendszer, amelyekkel most már könnyen tudnának azonosulni. Itt beszélek a fősodratú pártokról. Elég, hogyha visszagondolunk például arra, hogy a liberális szociáldemokrata együttműködés és verseny, ez tulajdonképpen egyfajta ilyen kirakat versennyé alakult abban az értelemben, hogy még régebb, a 2000-es évek elejéig ez egy ilyen elválaszthatatlan szakadékként értelmezték a viszonyt, tehát a szociáldemokraták és a liberálisok úgy értelmezték, hogy ők tulajdonképpen két külön világ, és a nem is konfliktus jellemezte a viszony, de egyfajta együttműködés elképzelhetetlen volt. Viszont az utóbbi években és az utóbbi politikai fordulatokban azért már a politikai versenyt is megjátszották, olyan jó volt az együttműködés köztük, hogy valami fajta hatalmi részvételt tudjanak kialakítani, biztosítani és fenntartani a politikai váltógazdálkodás jegyében is. Ilyen szempontból a párt eliteknek a kiegyezései és az együttműködés, vegyük például az európai parlamenti egylistán indulást, aztán utána a látszat összefeszülést decemberben, hisz egy akkora együttműködésből az elnöki konfrontáció, ami lejátszott az elnök választásoknak az előző megnyilvánulásában december során, ez nyilvánvaló, hogy arról szól, hogy a választóknak kell egy kis cirkuszt adni, hogy akkor most már akkor gyorsan adják ránk a szavazataikat. Ilyen szempontból ez a politikai rendszer úgy vélik, hogy tulajdonképpen egy kétmutató rendszer, egy kiegyezésesen alapuló, umbuldázó politikusi elit, akinek a legfőbb célja az, hogy a hatalmi privilégiumát itt fenntartja, és annélkül, hogy én feltétlenül azonosulnék ezzel a szempontrendszerrel, de azt tudom mondani, hogy különböző politikai mozzanatok azért túlmutatnak azon, hogy a pártok néha együttműködésre kényszerülnek, hogy megoldjanak különböző politikai helyzeteket, és van egy igazság ebben, mindenképpen a hangulatnak ezt a fajta változását magyarázhatja.